Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk a régi várakozásért, amit csodálatosan betöltöttél. Hálát adunk annak az eredményéért, ami kész megváltásunkért. Hálát adunk, hogy ígéd és lelked által osztozod az akkor számunkra megnyert kegyelmet. És hálát adunk, hogy adtál folytatást, új várást, hogy a te dicsőséged nyilván megjelenik, minden test meglát téged, és amikor a világ hatalmasai, vezérei rettegve bújnának a kősziklák alá, akkor mi felemelhetjük a fejünket, mert elérkezett a mi megváltásunk. Hálát adunk ezért az időért, amit a régi megváltó itt léted és visszajöveteled között tölthetünk, hogy te megoldottad a mi életünket, és mi jót várhatunk annak a végén, hogy az ég és a föld elmúlásakor. Hálát adunk ebben a mai napért is. Indítottál, vezettél, őriztél, megerősítettél, és most újra összegyűjtöttél, mert van még szabad hozzánk. Kérünk, bátorítsd a szívünket, hogy várjon készen. Amit te mondasz, az úgy jó lesz nekünk. Amire te hívsz, az a mi boldog útunk, életünk, amitől el akarsz választani, az veszedelmünk lenne nekünk. És amire meg akarsz bízni, az az igazi, boldog, értelmes élet. Mennyei Atyám, kérünk azért, tedd ezt velünk most, hogy megerősödjünk a te kegyelmed bizonyosságában. Megerősödjön bennünk a hálaadás, boldogan hódoljunk, megváltunk előtt, és tegyünk meg mindent, amit csak megtehetünk érte. Ő érte kérünk, hallgass meg kegyelmedből. Ámen. Isten igéje szól hozzánk, testvéreim, a Királyok második könyve 5. fejezetének 15-től 19-ig terjedő verseiből. A Királyok második könyve 5. részében, a 15. verstől a 19-ig így olvassuk Isten igéjét. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenve megállt előtte, és ezt mondta: íme most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ezt az ajándékot a te szolgáttól. Ő pedig mondta: él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszerítette pedig őt, hogy elvegye, de ő nem akarta. És mondta Naamán: ha nem, adj kérlek a te szolgádnak e földből annyit, amennyit elbír két összvér, mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádhoz, hogy mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban. És mondta néki Elizeus: eredj el békességgel. Kedves testvéreim, végbe ment a nagy szabadulás. Naamán meggyógyult a gyógyíthatatlan betegségből, az Isten emberének a beszéde szerint. Mi van még? Befejezhette volna, boldogan hazavonulhatott volna Naamán, de ezt olvassuk, hogy visszatért. És itt hadd mondjam el, testvéreim, hogy ez a szó, hogy visszatért, a héber ószövetségben ugyanazzal a szóval van kifejezve, mint a bűnökből megtérés és az Úrhoz visszatérés szava. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy itt a Naamán megtéréséről van szó. És ez a szó nagyon jelentős, több irányban van, akinek boldog emléke, van, akinek nagyon keresett célja, van, aki előtt egy felháborító, kegyeskedő szóla. Azért most egy kicsit nézzünk utána, hogy mit is jelent ez. Ami drága szép magyar nyelvünkön, ugye annyit jelent, hogy ment arra, és most jön erre. Irányváltoztatás. A mi kis abaúi falunknak a népe nagyon barátságos, de ugyanakkor szívesen csipkelődő nép. Nem egyszer megtörtént velem, elindultam otthonról az üzletbe, fele úton vettem észre, hogy vagy a pénztárcám nincs nálam, vagy a cédula, amire fel van írva, hogy mit kell venni, nagyon gyorsan haza. És ilyenkor egyik-másik udvarból ott az utcélin kikiszállt egy ilyen jó félhangos megjegyzés, hogy aki megtér, üdvözül, mert valahogy nekünk ezt jelenti. Ilyesmit jelent az Ószövetség népe számára is, egy irány, változtatás, megfordulást, életmód megváltoztatást. Ezt a legrészletesebben az utolsó ószövetségi próféta, Keresztelő János magyarázta meg, mikor a megtérni szándékozók sorra kérdezték, hogy hát mi mit cselekedjünk. Akinek két köntöse van, egyiket adja oda annak, akinek nincs. A vámszedők, hát mi mit cselekedjünk. Semmivel ne követelje többet, mint ami elétek berendeltetett. A katonák, hát mi? Ne patvarkodjatok, ne erőszakoskodjatok, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Tehát egészen világos a életmód megváltoztatás. Ez volt az ószövetségi megtérés. Különös, hogy az új szövetségben, ahogy az Úr Jézus hirdette meg, és ahogy az apostolok, evangélisták már görögül jegyezték fel, egész más van mögötte. Gondolkozás megváltoztatás, méghozzá úgy, hogy valaki gondolatai után kezdeni el gondolkozni. Ez így nagyon homályos, magyarán így jelentem ki, hogy valakinek egyszer s mindenkorra igazat adni. Ez az új szövetségi megtérés, ez a bizonyos metanoia. Valakinek a gondolkozása elfogadom, neki van igaza, és mostantól mindenben neki lesz igaza. Ugye ez egy veszélyes dolog, az önállóságunkról teljes lemondást jelent. Két nagy oka lehet az embernek. Gyakoribb a szomorúbb vagy kevésbé nagyszerű mód, mikor az ember a maga gondolkozásával, meg a közvélemény gondolkozásával csődbe jut. Mikor már éppen nem tud okos lenni, akkor hát akkor most már jöjjön ő és mondja meg, hogy mi a helyzet. De van egy jobb, szebb értelme is, mikor az ember még nincs csődbe, de rácsodálkozik az Isten gondolatára. Arra az elképesztő gondolata, testvéreim, ami egy életen át nem győz eleget álmélkodni az ember, hogy az igaz, mindenható Isten, mind azért a sok rosszért, amit ő ellen, az ő akarat ellen elkövettem, saját magát büntette meg, rólam elvette és fiára ruházta ezt a büntetést, ítéletet, aki ebbe egyszer belebámul, az azonnal azt mondja, hogy hát aki ezt így elgondolta és véghez vitte, annak mindig igaza lesz, és annak mindig igazat is adok. Hát ezzel jött vissza Naamán Elizeushoz, felfakadt a szívében a hála. És itt megint szeretném aláhozni, testvéreim, úgy hívják ugye a teológia tudományát, hogy hit és erkölcstan, így hívják a középiskolákban is ezt a tantárgyat, már nem vallás, hanem hit és erkölcstan. Ez a sorrend megváltozhatatlan. Az ember először hisz, és aztán annak a következménye lesz, hogy így vagy úgy él. Mindenki úgy cselekszik, ahogy gondolkozik, vagy ahogy hisz. Hát most már Naamán hitt, hogy egyedül Izraelben van Isten, és elkezdett aszerint cselekedni, a háláját kimutatni. Két dologban, vagy két vonalon. Az első bizony az anyagi. Jött, hogy a háláját anyagilag is kifejezze. Nagyon modern és gyanús szavakkal kifejezve, ő először csúszópénzre gondolt, amikor elment Elizeus házához, és abból nem lett semmi, most hálapénzre gondol. Meg nem vehette a gyógyulást, de a háláját ezüsttel, arannyal, ruhákkal is ki akarta fejezni. Ebben van egy olyan szép gondolat, hogy nem felejtkezett el arról, amit kapott. A hálátlanság az nagyon a szívünkben ott élő rossz tulajdonság, és talán azért is lett inkább csúszópénz már, amit előre illik odaadni, hogy akire rászorulunk, biztos legyen a dolgában, mármint a hálaadásunkban. Ő most utólag megpróbált adni valamit Elizeusnak. Jó dolog ez. A Prédikátor könyve 9. fejezetében van szó egy szegény, de bölcs emberről, aki az ő ellenségtől körülvett városát a maga bölcsességével megszabadította, de azután nem gondoltak rá többet. És ott van a tanúság, hogy a szegénynek bölcsessége utálatos. Hát ez nagyon gyakori jelenség. Valakihez kiabálunk segítségért, aztán megkaptuk, akkor már minek beszéljünk róla többet. Ezen a Naamán túlment. Méghozzá az is szép tőle, hogy az ajándék mértéke szerint, tehát ő látta, hogy akkora nagyot kapott, hogy arra ő nem tud elég nagy választ adni. Ismeritek, testvérem, ezeket az ítélő kifejezéseket, hogy te túlvallásos vagy, te túlkegyes vagy, túlzásba viszed már a hitet. A Krisztus keresztjére lehet túlzó választ adni. Mondhatja az ember, hogy na ennyit már nem érdemel. Naamán ebből valamit megsejtett. Nem csak az ajándék nagysága, hanem az ajándékozó nagysága. Ami miatt neki most nagyon bőkezűnek kell lenni. Csak ezt kellett tapasztalni, hogy ez a kegyelem megfizethetetlen. Nem csak úgy, hogy az ember szépen hasonlítgatja és arányokat keres, hanem a szó legszorosabb értelmében. Ezért Elizeus nem fogadott el semmit, erőltetésre sem. Pedig hát nem akárki volt, aki erőltette, és volt neki bőven, nem kellett sajnálnia, de ő azt mondta, hogy itt nincs szó megfizetésről. És nem hiába beszéltem válaszról az előbb, mert talán ez a maximum, amit mondhatunk, megfizetésről nincs szó. Amit Isten az ő egyszülött fiában adott nekünk, azt ingyen kegyelemből adta. Egyetlen dolog van, amit válaszul elfogad, amivel búcsúzott az Úr Jézus, hogy lesztek nékem tanúim. Tehát, hogy amit adott, amit tettétünk, arról beszéljünk, azt bizonyítsuk. De soha nem támadhat fel az a nyugalom a szívünkből, hogy na én már kifejeztem, én már letudtam, én most már nem vagyok adósa neki többé. Maradjunk ebben boldogan, testvéreim, mert ő nem hánytorgatja fel. Egyszer egy nagyon bölcs zsidó keresztjén bácsitól hallottam ezt a mondást itt az óutcában, hogy Isten ajándékaira nem azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, hanem azt, hogy kérek még. Mert ő szeret adni, akar adni, és a válaszainktól nem teszi függővé azt. Hát így nem sikerült Naamánnak a háláját kifejezni anyagilag, kifejezte máshogy. Az egy élő Isten előtti hódolással. Én most már csak őt fogom imádni. Ez nekünk olyan evidensnek látszik, testvéreim, de abban a sok Isten hívő korban ez egy nagyon komoly döntés volt. Különösen, mikor hivatkozik arra, hogy hát ő az ő királyának az Isten tiszteletein hivatalból részt vesz. Ő többet áldozatot nem ad másnak. Szíriai vagy egyéb Babilonból, Egyiptomból importált bálványoknak ő többet nem áldozik. Hát így, ha szó szerint vesszük ezt, hogy bálványok, talán nem is olyan nehéz azt mondani, jó, ebbe benne vagyok én is. De, hogy is beszélt Isten a bálványokról az első parancsolatban? Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez az én előttem, ez egy sorrendi kijelentés. Isten elsőbséget kíván tőlünk. És ami vagy aki, ami értékrendünkben, ő eléje tolakodik, ő nála fontosabbá válik, az bálvány. És itt kicsit szét is lehet nézni, testvérem, az életnek sokféle területén jelentkeznek ezek a bálványok. Vannak eszmei bálványok, régi, felújított keleti vallások, vagy a New Age. Vannak személyi bálványok, a politikai diktátorok, az előadó művészek, sportolók, akikért tudunk lelkesedni. És a tárgyi bálványok, elsősorban a pénz, de a legkedvesebb tárgyaink, lakásunk, autónk, annyi minden kerül az életünk középpontjába. Naamán ezeket mind hátratette. És azt mondta, hogy most már csak az egyistent fogja imádni. Hát ezt hívják értékváltásnak, testvéreim. Én nem is igazán értem, mi az, amit a politikában így neveznek, mert a pénz és a hatalom volt évtizedeken át is, az most is az emberek középponti kérdése. Ez az igazi, hogy ami eddig kedves volt, az most utálatos lett. Mert hódoltak a bálványok előtt Naamán is, és most egyszerűen idegenkedik ezt tőle. Ezt is jó elfogadni, testvéreim, hogy az ilyen életváltoztatásban nem a keserű lemondás dominál, hanem ez az értékváltás, hogy most már ez nekem fontosabb. Egy régi-régi helycei zug csendes napon egy erdélyi csizmás atyafi köszöntötte az együtt voltakat, és azzal az igével, amit Pál a korintusoknak ír, hogy nem végeztem, hogy egyébről tudjak közöttetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Aztán hozzátette, hogy miért nem végeztem, hogy egyébről tudja? Mert nem érdekel más. Hát ennyi az egész. Valami szebbet, igazabbat, értékesebbet talál az ember, és akkor a háta mögé dobja azt, amit addig nagyon megbecsült, de most az egyszerre leértékelődik, devalválódik előtte. Hát idáig jutott el Naamán. De itt van egy kis folt az ő megtérésén. Egy bizonyos kompromisszum, amihez ő szinte engedélyt kér Elizeuson keresztül az élő Istentől. Amikor a királlyal megy be a Rimmon templomába, mert a király ő rá támaszkodik, vagy öreg volt, vagy beteg volt, tehát ő neki ott kell lenni, hát akkor ő kénytelen a királlyal együtt meghajolni. Hát ezt engedje meg neki az úr. Elég kétes értékű válasz ez, Elizeus, hogy eredjél békességgel. Benne van az is, hogy Isten nem követel, amire megindult Naamán, örömmel fogadja, amire nem kész, azt nem követeli tőle. Nagyon szubjektíven úgy érzem, testvérem, hogy benne volt ebbe a Naamán jövője is, hogy na jó, menjen, hajolj meg, de eljön az idő, amikor nem fogsz meghajolni. És ezt is jó számításba venni, testvéreim, hogy amikor valaki Jézus Krisztus követésére elindul, az előbb-utóbb, lehet, hogy csak utóbb, konfliktusokba fogja keverni. A szerettei, a barátai, a munkatársai egy darabig eltűrik a különbségét, de előbb-utóbb kellemetlenné válik. Mondjuk dolgozik egy káromkodós munkáján, és akkor mindenkinek feltűnik, hogy hát ez viszonyog ettől. És akkor nyilván nem lemondanak az addigi stílusról, hanem vele szemben mennek kifogást, hogy mi bajod van neked ezzel. Egy olyan csodáról hadd számoljak be, testvéreim, ez még a háború utáni ébredés idején diákkoromban történt, 34-en voltunk abban az osztályban, és akkori evangelizációk nyomán 4-en kaptunk új életet. 4-en indultunk el az Úr Jézus követésére. És ez az egész osztállyal egy konfliktust jelentett. Úgy ám, hogy az egyik oldalról mindennek elcsúfoltak minket, mondásoknak, szektásoknak, lelkesállatoknak, égi bárányoknak, és így tovább, de a másik oldalról ebbe az egész osztályban nem csak a káromkodás vett keveset, de még a puskázás is. Na hát Naamán elindulhatott is, hogy menj el békességgel, és aztán kapott egy olyan életútat, ami biztos, hogy nem volt kényelmes, de biztos, hogy előre jutott vele a mennyei ország felé. Testvéreim, nagyon nagy ajándéka Istennek, ha valakinek ezt a megtérést megadta. Hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az én megváltóm. Ebből következik egy tovább indulás. És az ige most arra akar vezetni, hogy ez a továbbindulás legyen egyértelmű. Világosan megkülönböztethető az addigi életstílustól, világosan elváló a nagy többségnek az életmódjától, de boldog reménységgel közeledő abba a mennyei világba, ahol már mindenki zavartalanul, háborítatlanul ebben az életben dicsérítheti Istenét. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, boldogan adunk igazat néked, a te csodálatos gondolatodnak, hogy a te egyszülött fiadban megbüntetted a mi bűneinket, nekünk pedig az ő igazságát tulajdonítottad és ajándékoztad. Boldogan adunk igazat néked, ettől kezdve mindenben, minden szavadban, akaratodban, parancsodban, tiltásodban, hívásodban, megbízásodban, hiszen látjuk, honnan jön, kitől jön mind a szó, és teljes bizalmunkra lettél méltó ezzel a kegyelemmel. Úgy légy segítségül, hogy ne felejtkezzünk el erről. Hogy visszatérjünk hozzád, és kívánjunk nálad maradni, benned élni, úgy, hogy minden gondolatunk helyett a tiéd érvényesüljön, és minden más hatás felett a tiéd legyen az erős, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus, és legyen neki is haszna, dicsősége abból a végtelen nagy áldozatból, amiből mi húzzuk az örök élet hasznát. Atyánk, hálával bízzuk azért rád magunkat, hogy már ma este is, holnap is mindent kívánjunk megtenni, amit csak megengedsz, te éretted, és mindent boldogan vállaljunk, amit te teszel velünk, vagy a te ellenségeid tesznek miattad velünk. Kérünk, őrizd meg a te békességedben. Hadd kérjük világosságodat, ígéd és szent lelked világosságát. Ne kelljen eltévednünk abban, hogy mi kedves néked, mi lesz javunkra és üdvösségünkre nékünk. Hanem tehessük azt, amire te méltó vagy tőlünk, és ami saját legjobban felfogott érdekünk is. És hadd könyörögjünk erőért is a te lelked által, hogy az Úr Jézus követése
ne csak jámbor óhaj legyen a szívünkben, hanem lépésről lépésre meg is kapjuk a hozzá szükséges erőt. Kérünk, emlékeztes kísértések közben, hogy idejét kiáltsunk hozzád, fellebbezzünk a gonoszszal szemben, és tapasztaljuk boldogan a te megtartó kegyelmedet. Ott kérünk, hogy ez a kegyelem, amit velünk cselekedtél, kiáradjon körülöttünk, ami szeretteinkre, kortársainkra, munkatársainkra. Ott, hogy ez járja át és tartsa össze a gyülekezetet. Erősítsd meg egyházunk egészét is, hogy ennek a kegyelemnek boldog elfogadója és hűséges tanúja legyen. Könyörülj ezen az országon, amely csak az anyagi hasznot tudja keresni, és a hatalomtán tör. Engedd, hogy sokan kicsivé legyenek előtted, boldogan hódolva, és kegyelmed oltalmát élvezve. Hallgass meg kegyelmedből, Atyánk, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.